Jó reggelt kívánok! Folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni enni, ezúttal egy kiállításra. A Néprajzi Múzeum és az Országgyűlési Múzeum Herman Ottó tiszteletére rendezett közös kiállítása a Polihisztor emléke előtt tiszteleg születésének 190. és halálának 110. évfordulója kapcsán. A kiállítás vezető kurátorával Máté Györggyel Buza Sándor beszélget.
Az, hogy te a Felvidéken dolgozol, most konkrétan Salgótarjánban, az mondjuk eleve meghatározta, hogy ennek a kiállításnak te leszel a vezető kurátora? Vagy hogyan történik ennek a kiosztása?
Hát ennek csak az a története, hogy én korábban a Néprajzi Múzeumban dolgoztam évekig, és amikor bő 10 éve ezelőtt ugye hasonló évfordulója volt Herman Ottónak, akkor a múzeum munkatársaként egy kicsit jobban bele mélyedtem az ő munkásságába, és volt is akkor egy-két rendezvény, egy konferencia, amin be is számoltam az eredményeimről. És ennek apropóján megmaradt ugye a jó kapcsolat a jelenlegi Néprajzi Múzeum vezetésével és kollektívájával. Ennek apropóján szólítottak meg, hogy egy ilyen kiállításhoz segítsek be, illetve hát, hogy működjek együtt a többi kurátorral. És így lettem én a vezető kurátor ennek a kiállításnak, amit elhangzott, valóban az Országgyűlési Múzeummal közösen készítettünk el.
Mi volt az az ív, amit elképzeltetek, amire fölépítettétek ezt a kiállítást?
Ugyan egy kicsit könnyű és nehéz helyzetünk is volt. Ugye a nehézzel kezdem, ugye nagyon ismert azért Herman Ottó, nagyon sok minden megjelent már róla, könyv formájában, tanulmány formájában, több kiállítás is készült róla, vagy említettem, hogy egy nagy ívű konferencia is volt 10 évvel ezelőtt róla, tehát már újat nem nagyon tudtunk mondani, vagyis hogy hát kerestük azt, ami még újdonság, vagy egy kicsit más megvilágításba helyezi őt, és ismerté teszi, vagy ismertebbé. És ebből a megfontolásból egy kicsit a humor felé próbáltuk elmozdítani a megjelenítést, amellett, hogy tartalmilag természetesen azokat a fogódzókat megtartottuk, ami rá jellemző, majd erről is mindjárt akkor lesz szó. De ezt a humoros, egy kicsit könnyedebb bemutatást választottuk, amihez nagyon jól együtt tudtunk működni a grafikusokkal és a tervezőkkel, hasonlóan tudtunk gondolkodni, és a kiállításba ugye felhasználtunk korabeli karikatúrákat róla, ami egyrészt ugye a politikai pályafutásához nagyon jól illet, és ehhez még a grafikusaink, a grafikus kollégák további jó illusztrációkat készítettek. Tehát egy kicsit átlendítettük erre a részre, hogy ne legyen annyira szokványos, úgymond, de megtartva azokat a fő témákat, amiket Herman Ottó természetesen kutatott, és végül is ugye tőle tudunk sok mindent a néprajzból. És itt a néprajzot emelném ki, mert ugye ezt is meg kellett hoznunk ezt a döntést, hogy nem egy átlagos polihisztori bemutatást fogunk választani, hanem a Néprajzi Múzeumban őrzött és Herman Ottó gyűjtéseihez kapcsolódó tárgyakból fogunk válogatni, ami egyébként nem annyira ismer a nagy közönség sem, de hülyen tükrözi Hermannak a tárgy gyűjtési szemléletét, módszereit, gondolkodásmódját, és innen merítettük a kiállítás anyagát. Tehát a Néprajzi Múzeum
anyagából.
1500 tárgy együtteséből, így van, a Herman Ottó anyagából.
Egyébként Herman Ottó humoros ember volt, vagy csak a kor, amelyikben élt, az látta annak? Mert hogy a különbsége az úgy csapódott le, hogy ez biztos egy humoros ember.
Így van. Tehát az életrajzíró is leírták, hogy ő maga is élt a humor műfajával, illetve hát vannak is értelődő írásai, vagy hát az írásaiból kiolvashatunk egy-két kiszólást, vagy humoros megfogalmazást, de a másik oldala valóban az, hogy ő a külsejével és a belső tulajdonságaival egy nagy céltáblája lett az akkori észlapoknak, meg humoristáknak, akkor egyébként egy nagyon, nagyon jó kis műfaj volt ez, tehát a korabeli érszapok, amiket említettem, itt a Borsem Jankó, vagy a Kakas Márton, ezek a bolondistók, ugye teli voltak a korabeli élet, és főleg ugye a politikai élet figuráival. Itt volt Herman Otto is nagyon sokszor szerepeltetve, ugye a külsejét említettem, hogy egy nagy, hosszú hajú, nagyszakálú, különböző...
Hobó volt. Most azt mondanánk rá, hogy hobó.
Így, egy kicsit hobó volt. Tehát már messziről megismerték, írják a korabeli visszaemlékezéseikbe, hogy jön Herman Otto, Csoszok, és hát ugye volt neki egy testi, hát fogyatékossága, így fogalmaznánk, ma ugye nagyot hallott, magyarán meg is süketült élete végére, hát noha nem is teljesen, de elég korán elvesztette a hallását, tehát a jó hallását, és ennek is több hát humoros hát ilyen megjelenítés aztán árulkodott erről ezekben az életlapokban is. És hát amit mondtam, a belső tulajdonsága vagy a tudományos érdeklődése se volt hétköznapi akkoriban, hát ki foglalkozott a pókokkal meg a madarakkal korábban komolyan, tehát hogy egy egész kötetet szentelt ugye a pókoknak, meg utána a madaraknak, meg hát az se volt természetes, hogy valaki a halakkal, a halászattal foglalkozik akkoriban. Tehát ebből a szempontból is külön szól, de mi örülünk neki, így utódok, mert nagyon sok mindent lejegyzett és megőrzött így a utókor számára.
Igen, hát ugye az első kvázi tudományos munkája a magyarországi pókoknak az összegyűjtése volt, aztán akkor utána kapta feladatul azt, hogy a halászatnak az eszközeit is gyűjtse össze, amit egyébként Herman Otto nagyon-nagyon aprólékosan és nagyon nagy precizitással végzett el. Ugyanakkor pedig az élete, ahogy te is említetted, tele volt mindenfajta olyan különleges eseménnyel, ami őt színes egyéniségé tette. Ide citálhatnám mondjuk azt is, hogy egészen markáns módon és kőkeményen politizált.
Így van, tehát választott képviselő volt, tehát az akkori kornak megfelelően, meg ahogy most is, tehát valamelyik választókerületben, hogy elindult, és ők megválasztották, akkor végig ez ellenzéki párt soraiból. Szegeden, Törökszent Miklóson, már Miskolcon, tehát nem az volt a jellemző, hogy a lakóhelyén indult csak, hanem valamilyen úton, módon Szegedre is elkerült, majd Törökszent Miklósra. Tehát több cikloson keresztül az országházba képviselte az ellenzéket és a magyarságot. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a nemzeti ügyet a szívügyének tekintette, hogyha így fogalmaznánk. Tehát a függetlenség, ugye a 48-as szabadságharca is vissza tudunk itt utalni, hogy gyerekkorában ugye átélte, és nagyon fájdalmasan érintette őt, hogy az sikertelenül járt ez a szabadságharc, és onnantól kezdve ő egy ilyen ellenálló, ahogy ma fogalmaznánk, személyiség lett, és az önálló Magyarországért, a nemzetért emelte fel hangját a képviselőházba is. Hát több-kevesebb sikerrel, de hát más törekvése is voltak, még képviselő volt, igyekezett ha már itt a múzeum is, ugye szóba került a múzeum ügyet is előrendíteni magát a néprajzot, a etnográfiát, a néprajzi társaságot, ami akkoriban alakult, és ő elnöke is volt egy rövid időre. Tehát nagyon gazdag volt tényleg a tevékenysége, ami a parlamenthez is köthető.
Egyébként jó szónok volt?
Azt mondják, hogy igen, és termékeny szónok is, mert felmaradtak a képviselőházi beszédei, amit egy korábbi kollégák által összegyűjtött könyvből ismerünk, tehát sokat is szónok volt, és jó is szónok volt, és tehát volt is neki beszédkészsége, ahogy említettem, humorral fűszerezve olykor.
Hát ez már csak azért is érdekes, mert ugye Mikszáth Kálmán, aki az országgyűlésről tudósított annó, hogy ez 1880-as évek végén, 90-es évek elején, ezt írta az egyik ilyen kis tudósításában, hogy a vitát Herman Otto a ház sárkánya indítá meg, aki tüzet okád és mindig megszokott enni früstökre egy embert, ha jó étvágya van, többet is, de egyet minden esetre, írta ezt Mikszáth Kálmán. Szóval akkor ő egy vehemens szónok is volt, és ahogy te is említetted, meg hát tudjuk az életrajzából, ő nagyon-nagyon szigorú politikai elképzelés mentén, ő feltétlen Kossuth híve volt. Arról például van tudomása a tudománynak, hogy miután tényleg Kossuth feltétlen híve volt, ő tett lépéseket annak érdekében, hogy találkozzon Kossuth Lajossal?
Igen, tett, és hát tudjuk is, hogy találkoztak, tehát kétszer is meglátogatta őt a számüzetésével, ugye Kossuth számüzetésével utazott, és ott a Szent Öreggel, ahogy ő nevezte, egyszer írásába találkozott, és hát Kossuth is tisztelője lett Hermannak, tehát ha nem is mindenben osztotta a véleményét olykor, de ugye közös volt gyakorlatilag az elképzelésük, hogy Magyarországnak mi lenne jó és mi lenne a sorsa. Úgyhogy igen, találkozott, és később is, amikor ugye elhúnyt Kossuth Lajos, az ő kultuszát próbálta megteremteni többekkel együtt, és továbbvinni az utókor számára. Tehát a temetésén is beszélt Kossuthnak, ezt is tudjuk, illetve hát a parlamentben is felszólalt többször, hogy Kossuth kultuszát ugye ápolni kell. Úgyhogy biztos, hogy egy nagyon szoros, és hát ugye leveleztek nagyon sokat. Maga Kossuth Lajos ajánlotta be egyébként akkor, amikor Szegeden elkezdődött a képviselői pályafutása Herman Ottónak, tehát ő ajánlotta be, hogy őt indítsák ott abba a körzetbe. Hát úgyhogy nagyon szoros volt, ha így veszük az ő kapcsolatuk.
Az is kiolvasható az almanakokból, hogy Jászai Marit szerette volna elvenni feleségül. Ez az ő kívánsága volt, és Jászai Mari hogy visszanyúlt ehhez? Hiszen azért valóban, ahogy itt most már említetted, ő a kornak egy nagyon-nagyon fura figurája volt, aki hát bizonyára megosztó személyiség is lehetett, akár egy hölgy szemében.
Igen, hát ez a kis liaison az a kolozsvári éveihez kapcsolódik Herman Ottónak, amikor 30-as éveiben járt, és akkor kapott először múzeumi állást, és éppen Kolozsvárra került állatpreparátorként, és akkor Jászai Mari is ugye ott élt. Hát azt azért visszaemlékezéseiből szűkszavúan tudjuk csak Jászai Mari visszaemlékezéseiből, hogy valóban megérte ugye a kezét, és gyűrűt is adott neki, de aztán meg ugye azt emelik ki Jászai Mari is, hogy néha már terhére volt, hogy nagyot hal, és hogy nem lehet vele úgy kommunikálni. Hát Jászai Mari természetét én nem kutattam, ismerem fel, hogy még mi játszhatott közre, de aztán ő ugye elkerült Pestre, és így ez a fény nem jött létre. Utána Herman megnősült 50 éves korára, és egy hű társat talált, aki a kutatásba és a munkásságába és az egészségügyi, ahogy ma mondanánk, ellátásába is segítette őt. Úgyhogy végül is Herman Otto is megtalálta a maga szíve választottját annak idején.
Milyen volt Herman Otto világlátása még ezeken túl? Csak az jutott eszembe ez a kérdés, mert hogy azt is olvastam róla, hogy ő például Darwinnak és Darwin tanainak feltétlen híve volt. Tehát azért ő a tudományosságot nagyon felvilágosult módon kezelte, vagy tudta kezelni.
Igen, tehát egy nagyon olvasott ember volt, ugye több nyelven is olvasott, és járta is ugye a világot, ha így mondjuk, tehát több helyre eljutott. Az elméletek kapcsán pedig ugye hát valóban ezt az irányvonalat képviselte, ezt az evolúcionizmus, mindent erre próbált felépíteni. Ugye, ha csak a néprajzot nézzük, ugye ott az ős magyarság, vagy az ős történet kutatás kapcsán próbálta a halászat és az a fajta állattartás, ami akkor még tetten érhető volt, azon keresztül vizsgálni és visszavezetni, hogy milyen is lehetett régen a magyarságnak, tehát hogyan fejlődött idáig ez az életmódja a magyarságnak. Tehát, hogy ebben is tetten érhető, meg minden másban is, hogy ő hogy ő nem, hát nem egy, nem egy ilyen vallásos és keresztény, vagy nem tudom, ilyen szemléletet tükröző, vagy vallott magának, hanem valóban mindent erre épített föl, hogy valami, valami
kicsit, következett. Kicsit az jutott eszembe, hogy ő egy jó 50-60-70 évvel megelőzve, de szinte ugyanazt tette, mint Kodály és Bartók a magyar népzenével.
Így van, tehát akkoriban ugye az etnográfia még ilyen gyerekcipőbe járt. Ugye nem volt semmilyen katedrája sem akkoriban, tehát ez is, majd a századfordulón kezd felerősödni, amikor már ugye Herman is a képbe kerül, és tesz is ezért, hogy önálló intézményei legyenek. És valóban terepkutatást végzett, tehát ő nem ennek nevezte nyilván, hanem járt a halászokat, a pásztorokat kereste fel, vagy ment olyan helyekre, ahol a saját témájában tudta, hogy tud gyűjteni. Beutazta egész Kárpát-medencét, tehát azt tudjuk mondani, hogy az Alföldtől a Felföldig nagyon sok helyen volt, de ugyanígy a Dunántúlon is rengeteget gyűjtött, és Erdélybe is eljutott. Tehát ezt a négy nagy tájat tulajdonképpen lefette, gyalogosan, vonattal, ló, szekérrel, tehát hogy ahogy csak tudott. De egy kicsit azért, ahogy említettük már, a nagyot találása, a zsüketsége miatt azért nem
tudott népzenét gyűjteni.
Hát nem, valószínűleg nem. Tárgyakra fókuszált, illetve a tárgyakon keresztül próbálta ezeket a dolgokat megőrizni. Hát meg a lejegyzései, nagyon jó naplói vannak, amit szintén használtunk a kiállításban, és a Néprajzi Múzeumban lehet megnézni, és ott is őrzik. Tehát, hogy nagyon sok anyagot gyűjtött, és sok mindent lejegyzett a saját maga témájában, ugye nem Kodály és Bartóki módon, hanem a tárgyi kultúrában.
Meddig látható a kiállítás?
Ez egészen június végéig látható, úgyhogy még van egy jó fél éve az érdeklődőknek, hogy megtekinthessék.
És utolsó kérdésem, és te most mind dolgozol?
Hát jelen pillanatban, amit említettem, itt a Salgótarjáni Múzeumban vagyok muzeológus néprajzos. Egyrészt itt a névadónk Dornai Béla, ugye a Dornai Béla Múzeumnak nevezik, és Dornai Béla munkásságával foglalkozom most egy kicsit, hogy azt is a nagy közönség elé tárjuk, illetve van egy kiállításunk a palócokról, egy fotókiállítás, ami 1890-es fotókat mutat be innen a környékről, annak is a kurátora voltam, az is nemrég nyílt meg, úgyhogy hogy gazdagak a lehetőség, hogy miket lehet itt csinálni. Nagyon érdekes az a Nógrád megye, abszolút.
A Néprajzi Múzeum és az Országgyűlési Múzeum Herman Ottó tiszteletére rendezett közös kiállításának vezető kurátorával, Máté Györggyel, Buza Sándor beszélgetett. Picit szusszanunk, jönnek a hírek, utána pedig már könyvet ajánlunk itt a hétvégi menetrendben.